A Tiszántúli Református Egyház kerület képviselői október 22-én a Debreceni Református Kollégiumban tartották éves közgyűlésüket. A találkozón szokás szerint Fekete Károly püspök foglalta össze beszámolójában az elmúlt időszak legfontosabb eredményeit, eseményeit. Szó volt a jövő terveiről, feladatairól is, így például a Mélius jubileum méltó megünnepléséről. A közgyűlés kapcsán a püspök rádiónknak beszélt arról is, milyen lépésekkel lehet mérsékelni a jelenlegi energiaválságban a templomok és egyházi intézmények fenntartási terheit. Olá Ilona a riporter.
Ülésezett a Tiszántúli Református Egyházkerület, arról a mi rádiónk hallgatói is értesülhettek, hogy most ennek az ünnepi közgyűlésnek a keretében megtörtént a lelkészek felszentelése, viszont ezen túl is sok fontos dolog történhetett október 22-én.
Az egyházkereti közgyűlés az mindig egy nagyon fontos alkalom, mert egy olyan mérlegkészítés zajlik. Ugyan egy lezárt évről, most a 2021-es évről beszéltünk, de azért mindig a két közgyűlés közötti események is megjelennek, tehát az elmúlt egyesztendőnek a nagyobb történései, illetve a püspöki jelentésben nekem is kötelességem beszámolni azokról a jelentősebb dolgokról, amelyek történtek, vagy fölhívni a figyelmet arra, ami előttünk van. Most is így történt, hogy az elvi részében a püspöki jelentésnek egy nagyon fontos évfordulóra tettünk hangsúlyt, ami egyúttal ennek az utolsó negyedévnek az egyik központi témája is lesz, mert Mélius Juhász Péter Debrecen és a Tiszántúl reformátora 450 esztendeje halt meg, és 490 éve született. Ugye a 450-et szoktuk kerekebbnek gondolni, de azt gondolom, hogy ez a kettős évforduló, ez kötelez bennünket, mert ez a mindössze 40 esztendőt élt szolgatásunk, elődünk, Mélius Juhász Péter óriási horderejű dolgokat vitt véghez, és az egész egyházunk szempontjából mondhatom azt, hogy Kárpát-medencei szinten meghatározó egyéniség volt. Úgyhogy ővele, az őróla való megemlékezéssel kezdtük a napot, és már bejelentettem, hogy decemberben, a halál ideje december 25 volt, úgyhogy karácsonykor nem Méliusról fogunk természetesen beszélni, hanem a megszületett Jézus Krisztusról, de a december hónapban itt Debrecenben is lesznek Mélius napok, amikor olyan kulturális rendezvények, könyvbemutató, illetve koncert lesz, amire majd alkalmattán hívogatjuk a kedves testvéreket is. De egy ilyen ívet szerettünk volna adni ennek a kettős évfordulónak. Mélius jelentőségét talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a Szent Háromság hit megtartásával és az antitrinitárius, a Szent Háromság tagadó mozgalommal szemben megőrizte a mi egyházunkat abban a fő sodorban, ami az európai kereszténységen belül tartotta a reformáció magyar egyházait. Ez egy olyan formátumú cselekmény volt, amit ma nem is tudunk fölmérni. Mert benne maradtunk a folyamatban, a Szent Háromságot valljuk, ezzel egy olyan ökumenikus alapot teremtettünk, hogy nem szakadtunk ki a keresztény egyházak közösségéből. Ha unitáriusok lettünk volna, akkor egészen más lenne a helyzet. És ezt a kiállást, ezt a hitvallásos magatartást, ezt Mélius Juhász Pétertől elvitatni nem lehet, és ezt fogalmazta meg a debreceni nagy hitvallásban, a csengeri hitvallásban, hitvitákon kiállt, akár Nagyváradon, akár itt a Tiszántúl területén sokakkal megküzdött itt Debrecenben az Arany Tamás féle mozgalommal. Tehát nagyon, nagyon harcos élete volt, és miközben ezt tette, és még egyszer mondom, mindössze 40 esztendős korában szólította haza a mennyei atya, olyan irodalmi alkotásokat hagyott maga után, akár a bibliafordítás megkezdésével, hogy magyarul tudja interpretálni a Szentírás üzenetét, hogy a nyomdászat segítségével, ami az akkori kor modern kommunikációs eszköze volt, prédikációkat jelentetett meg, a hitvallásokat, énekeskönyvet, olyan apparátust hagyott maga után, ami az egyház megszervezésében alapvető fontosságú volt.
A Mélius napok keretében ezekről a résztevékenységekről is megemlékeznek, meg lesznek azok a formátumok, amik egy-egy ilyen területre is felhívják a figyelmet.
Természetesen azért szeretnénk több eseményt, hogy ezt a gazdag életművet legalább érzékeltetni tudjuk azokkal, akik nincsenek olyan mélyen benne az egyház történetben, vagy akár a reformáció történetében, de ezek a momentumok meg fognak majd jelenni. Aztán a beszámoló részben, a püspöki jelentés beszámoló részében próbáltam csoportosítani azt a rengeteg eseményt, ami körülöttünk mozog, és azzal kezdtem, hogy az egyházi életünk most belágyazódik egy olyan kontextusban, ami egyáltalán nem tőlünk függ. Akár a COVID, illetve a COVID utáni, post-COVID időszak egyházi fejleményei, ahol azt vesszük észre, hogy azért még mindig van óvatosság a híveinkben, és a közösségformálásnak az új módjaira biztatom a kollégáimat.
Az amit a járványban megtapasztaltunk, hogy alternatív utakat kell találni, hogy eljussanak azokhoz is, akik mondjuk esetleg nem mernek a templomba menni, vagy akik nem szoktak úgymond vissza a padokba?
Így van, olyan megkereséseket, amikkel a veszélyérzetüket tiszteletben tartva mégiscsak tudunk olyan alkalmakat teremteni, amelyekben ők biztonsággal gyakorolhatják a közösségi életüket, és ebben hát nagyon fontos, hogy figyeljünk arra is, hogy olyan gazdasági körülmény van az orosz-ukrán háború miatt, ami nem csak a háború nyomasztó jelenségét veszi figyelembe, mert az önmagában aggasztja az embert, hogy néhány száz kilométerre innen harcok dúlnak, nem is akármilyen harcok, és nagy a háborúba sodródás veszélye, hanem ennek a gazdasági következményei, az infláció, az energiaválság, az minden olyan intézményünket, akár szociális, akár oktatási intézmény, gyülekezeti élet, az épületeinknek a rezsiköltsége, ez mind olyan teher, és mivel mi nem magánszemélyek vagyunk, hanem közületként, szervezetként, intézményként tart bennünket számon a törvény, és azok a cégek, amelyek szolgáltatnak nekünk is energiát, hogy itt nagyon-nagyon nagy odafigyelésre van szükség, úgyhogy született is egy olyan határozat, amit szétküldünk a gyülekezetnek, hogy a gazdasági nehézségek miatt a közösségek összetartó erejét meg kell növelnünk, és azokat az anyagi veszélyeket pedig, amik az árak emelkedésével, az inflációval ránk törtek, nagyon felelős gazdálkodással lehet csak túlélni, illetve azt a jelzést kérnénk majd mindenkitől, hogy ha netán bajba kerül, akkor közösségileg tudjunk segíteni. És nem elég a baj végén, vagy amikor már kibontakozott valami jelezni, hanem amint érzékelik a lelkipásztorok, a főgondnokok, presbitériumok, hogy baj van és nem tudnak helytállni maguk miatt, ennek a jelzés rendszeréről beszélgettünk, és majd közlemény is lesz a gyülekezetek felé, mert közösen kell kijönnünk ebből a bajból, és nem engedhetjük el senkinek a kezét.
Nyilvánvalóan tudni kell arról, hogyha valahol ez a probléma akuttá válik. De milyen gyakorlati eszközei vannak az egyháznak, a tisztántúli református egyházkerületnek, hogy orvosolja ezeket az akut problémákat? Vannak-e már olyan intézkedések, amiket, ha már egy püspök úr felhozta ezt a témát itt az energiaválsággal kapcsolatban, meg tudtak lépni, vagy meg fognak lépni?
Azt gondolom, hogy nagyon sok gyülekezetben eleve él az a szokás, hogy ősszel beköltöznek a gyülekezeti terembe a templomból, és aztán valamikor húsvét előtt költöznek vissza a templomba. Most ezt a technikát, ezt tovább kell fejlesztenünk olyan értelemben, hogy csak azokat a helyiségeket fűteni, csak ott végezni a munkát, ahol össze lehet húzódni, és ezt a hely koncentrálást, illetve az alkalmaknak a megszervezését úgy kell intéznünk, hogy az a legészszerűbben történjen, és semmi olyan fölösleges dolgot ne hárítsunk magunkra, ami nem az életet szolgálja, hanem olyan plusz feladat vagy plusz igény, amit most nem tudunk kielégíteni.
Arról is beszélnünk kell, hogy nem csak gyülekezeti alkalmakról van szó, amiknél ez megoldás lehet, hanem hát nagyon sok gyülekezet, egyházmegye, maga az egyházkerület is, az egyház intézmény fenntartó is. Oktatási intézményekről, szociális intézményekről van szó, ahol ez még inkább jelentkezhet.
Az oktatási intézményeknél azt kérjük, hogy 25%-nyi megtakarítást mindenképpen érjenek el, mert ahogyan az állami intézményeknél, úgy az egyházi közoktatási intézményekben is a túlköltés a rezsiben csak 75%-ban várható, hogy kompenzáljon. Kapunk, de 25%-nyi spórolásra mindenképpen szükség van, ami jelent hőfokot, jelent időtartamot, a oktatási időtartamot, egy csomó minden befolyásol, illetve a szociális intézményekben, a bentlakásos intézményeknél, ott a szintén az állami szociális intézményekkel párhuzamosan, ott a kompenzáció mértéke az mindenkinek fontos, mert idős embereket nem lehet kitenni sem a hidegnek, hogy megfázzanak és még nagyobb baj legyen, hanem ott ez meg lesz, viszont a házi segítségnyújtás,
a napközi ellátások.
Ellátások, pontosan. Ezek nem ez a kategória, és ott valami kiegyenlítő rendszert kell kigondolnunk. Szeptember 8-án volt egy országos esperes főgondnoki értekezlet, ahol arról döntöttünk, arról alkottunk véleményt, hogy krízis alapot kell létrehozni országosan arra, hogy ezeket a kiegyenlítődéseket tudjuk végezni, de ez még mindig nem lesz valószínűleg elegendő, úgyhogy nagyon nagy odafigyelés kell majd helyben is. Ez az országos segítség, ez nagyon jó, de mindent erre hagyni nem lehet.
Akkor sok itt még a kérdőjel igazán.
Nagyon sok a kérdője, és nagyon bizonytalan a helyzet, mint hogy mindannyiunk egyéni családi gazdálkodásában is látszik, hogy sok mindent nem tudunk, és majd a késő őszi, téli számlák fogják megmutatni, hogy hol tartunk, de azok az előrejelzések, amiket kaptunk, hogy például a távhői Debrecenben 15,5-szeres tarifával fog működni, ez olyan mértékű, amit egyedül nem tudunk kigazdálkodni, mindenképpen közösségi összefogásra lesz szükség. Erre hívtuk fel a figyelmet.
A tiszántúli református egyházkerület képviselői október 22-én a debreceni református kollégiumban tartották éves közgyűlésüket. A találkozón szokás szerint Fekete Károly püspök foglalta össze beszámolójában az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit, eredményeit. Szó volt a jövő terveiről, feladatairól is, így például a Mélius jubileum méltó megünnepléséről. A közgyűlés kapcsán beszélgettünk Fekete Károly püspökkel.